silence falls across the land. Shadow cast in the heart of a man. The flame of desire burns bright as a star. Hear crying the wind like a voice from afar. A stranger, don't know where I'm going.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Beszélgető társam, Végné Pozsgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus, katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Mai lélekhangolónk második vendégeiként Iccés Andrást és feleségét, Iccés Szilviát ismerhetik meg, akiket Győri Gábor Dávid kérdez majd. Lélekhangoló műsorunkban vendégünk Végné Pozsgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű hétköznapi keresztényként élem a mindennapjaimat, a munkámban, a családomban, és hát amerre járok.
Én azt gondolom, hogy az egyház nagy részt ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és pontosan a hétköznapi kereszténység megélése az maga a keresztény élet és Krisztus egyházát ilyen emberek képviselik.
Igen, szerintem az egyháznak a nagy része ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és ez egy borzasztó fontos dolog, mert hát, hogy ezekből az építőhővekből áll össze maga az egyház. És ettől van jelen az egyház sok helyen, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, legkülönbözőbb pályákon, legkülönbözőbb területein az életnek vannak keresztények, akik ott megélik a maguk kereszténységét. És ennek nem kell nagy szavakban történnie, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy a keresztény hit megélése leginkább azt jelenti, hogy a nekünk adatott szeretetet megéljük. És akkor, hogy ennek aktuálisan mi a formája, az ott úgyis eldől, hogy mi az, amiben ez megjelenik. De hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de van, amikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy egy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
Ez egy komplex dolog, sok-sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek, az is egy másik helyzet. A harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt, nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted féled elvesztésekkor?
Nagyon komolyan egyébként, nagyon komolyan. Nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek ilyen részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.
A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
2 felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók, aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele. És akkor az egy következő lépés, hogy ugye a harmadik generációban is megjelenik ez az evangélikus-katolikus házasság, sőt, az egyik lányunk, aki már férjhez ment, ő szintén ökumenikus házasságban él, mert a lányunk az evangélikus, és a férje pedig katolikus. Én azt gondolom, hogy ez is része valamilyen módon Isten működésének közöttünk, mert azt hiszem, hogy az ökumenikus házasság a Jóistennek az egyik legklasszabb ötlete arra, hogy az egyház szakadást megszüntesse, mert a házasságon belül vagy szeretjük egymást, vagy nem, de ha nem, akkor nem működik. És ez egy ilyen nagyon egyszerű történet ilyen szempontból.
Hogyan csiszolódtatok össze akkor, vagy hogy egyeztettétek ezt a kétféle hitmegélést, vagy vallásgyakorlást?
Ez egy nagyon jó történet. Hát sokat beszélgettünk nyilván, de azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjem, a András pedig egy barátja elhívta a kelenföldi zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátotta evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat áttéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a 2 felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán, nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.
Hiszek, Uram, új dalában, hazatérő sok madárnak, mégis fáj, hogy régi fészket ifjú sarja ákoba közt nem találnak. Látod, Uram, lelkem hangja könyvbe fullad, fészek bontó rombolásán a halálnak. Hiszek, Uram, segíts hinnem, feltámadást, örök létet. Miért van, hogy e hit vallásnál szempillámra könycsebb téved? Látod, Uram, könnyezve is, sóhajtva is, akaratod nem értve is, magasztal a szívem téged, magasztal a szívem téged.
Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Pozsgai Olga tanárnő.
A férjem része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt.
Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
Még több testvér.
Igen.
Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templombajárók közé?
Azért a Jóisten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszer eljutott arra pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik, meg hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok, meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne, és akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim, és aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett, tehát hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk megéltem hídvéli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyebeket.
Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit azt gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki istenképben, amiben vagyunk, részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.
A szellők szárnyán borzolódnak az ágak, de csak meghajlanak a zord viharnak sodró folyamában. Néha meggyötősz, és engem sem kímélsz, mert tudod jól, hogy mit jelent, amit szívem még nem ért. Mert kiéghetne az életem, ha nem küldenél szelídesőt, hisz próbák nélkül, Istenem, te tudod, mennyit ér. Így megérinted a lelkemet, és a szunnyadó imádság újra él egy boldog szívben, és a hálám csak tiéd.
Öt gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok, akkorok voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
Ott vannak a hitben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz.
Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval, és akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket annó és most, mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1988-ban kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, de nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám. Pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én. De hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt felépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból a szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.
Lélekhangoló.
Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályodban például? Mindig vagy osztályfőnök is?
Igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat, van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már, vannak, akikkel nem marad kapcsolat, vannak, akikkel úgy maradt kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak, de van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen más jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor saját lábukra álltak? Persze ezt jó látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított velem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót. Hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik legfontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, hogy ez egy kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk is, az olyan csendesen megbújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
Igen.
Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
Köszönöm szépen.
Te vagy a királyom, én téged állok szívemben, te vagy minden az életem.
Egy evangélikus, katolikus vegyes házasságban, különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga tanárnő Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu webcímen.
Ez itt a Lélek Hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélek Hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ahány házas pár, annyiféle történet egymás megismeréséről, az elköteleződés döntéséről, fészekrakásról, a különbözőségek és hasonlóságok hatása alatt kialakított közös életről. Lélekhangolónkban Győri Gábor Dávid a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet tagjait, a 4 ma már felnőtt gyermeket felnevelt házas párt, Icz és András matematikust, egyetemi tanárt, és Icz és Szilvia tanárnőt kérdezi. Tartsanak velünk, hallgassák őket szeretettel!
szeretettel köszöntöm a stúdiónkban vendégeinket. Egy házaspáros interjúra kerül most sor, Iczés András és Szilvi a vendégünk. Egy szép hosszú történet van már mögöttük ezen az úton a megismerkedéstől. Most már a gyermekeiknek a kirepüléséig, és ezért hívtuk őket meg, hogy meséljenek egy kicsit arról, hogy hogy élték ezt meg, mi az, amit megküzdöttek, mi az, ami a szépsége, öröme volt ennek. András egyetemi oktatóként dolgozik, Szilvi pedig középiskolai angoltanár, bár most egy Pest megyei általános iskolában végzi elhivatott szolgálatát, de hát nem minden kezdődik ez az egész történet, hanem valahol ott a fiatal korotokban, amikor megismerkedtetek, találkoztatok.